A mai napon az Isten országáról lesz szó. Az Isten királyságát úgy is lehetne úgy megfogalmaznom, időutazás. Erről fog szólni ma az üzenet, hogyan tudsz nem csak az időbe lenni, a földi időbe, hanem a mennyei időszámításba. A szellemi életünkben rendszeresen bezárulnak olyan lehetőségek, földi életünkben, a hétköznapokban olyan hátráltató tényezők, szakaszok jönnek, amelyben úgy érzed, hogy kiöresedsz, megállsz, nem tudod merre menjél, és jön Isten szelleme, a Szent Szellemnek a bátorítása, hogy fölnéz újra Isten országába, úgy mondjuk magyarosan, hogy néz föl az égre, és lásd a lehetőségeidet. Mert olyan lehetőségek vannak számunkra a mennyben, amelyeket a földi létben nem tudunk meglátni földi szemmel, az érzelmekkel, intellektuális beállítottságainkkal, bármilyen tudásunkkal. Erre a Szent Szellemnek a munkája képes, hogy átláss a láthatóból a láthatatlanba. És az Isten országában, az Isten jelenlétében egy szakasz, egymásra épülő szakaszok vannak. Az idő előtt kezdődött ez, és az időben folytatódik Istennek az országa, és majd utána újra a következő szakaszban az időn, földi időn kívüli korszak lesz. Lehetséges az, hogy mégis kríziseket élsz át, miközben Isten országát keresed, miközben megláttál már sok mennyei igazságot? Hogyan történik ez meg? Hoz egy mennyei paradicsomot, egy 24 órás paradicsomot Isten országa? Ahogy látod, a saját bőröden tapasztalod, vagy olvasod Istennek az igét, nagyon sok háborúság, szenvedés, nyomás alatt kell nekünk fönntartani Isten országába vetett hitet, és a belelátó képességünket. Így fogalmazza meg Pál az apostolok cselekedetében, sok háborúság, nyomás, szenvedés, kísértés, megpróbáltatás által kell nekünk bemenni Isten országába. Az ördög birodalma, ami a pokolból és a második ég hadiszállásából jön, ez a pokol és a hadiszállás ereje, gonosz angyaloknak és démonoknak a munkája, azon dolgozik éjjel-nappal, hogy kivádoljon, bevádoljon bennünket, és kiszakítson bennünket Istennek az országáról, és az Isten országáról szóló evangéliumból. A mai üzenet meg fogja erősíteni benned azt, hogy Isten országa benned van, eljött közénk, és szeretne uralmat venni, és uralkodni szeretne, terjedni szeretne rajtad az egyházon keresztül. Mert Isten országából jött létre az egyház, el nem választható Isten országától Isten egyháza, te az Isten országából születtél, újjá, és az újjászületésben rögtön, fantasztikus, a Kolossi Levél első fejezet erről tesz tanúbizonyságot, hogy rögtön áthelyezett Isten az ördög birodalmából, a sátán birodalmából, a vádló, a diabolosz birodalmából, az Isten kegyelmének, szeretetének birodalmába. Áthelyezett, átvitt bennünket Isten országába. Tehát amikor te megigazultál, kegyelmet nyertél, és újjá születtél, akkor rögtön állampolgárává váltál, citizenné váltál Isten országában. Nem vagy már migráns, hanem egy élő polgár vagy, és kortársai a szenteknek. Szóval szakaszok vannak Istennek az országába, szintek vannak Istennek az országába, és lehetőségek vannak Istennek az országába. Nézzük az igét. Én hoztam két mottót, vagy három mottót, felszeretném ezt olvasni számodra. A királyságnak a kultúrája által tudunk eligazodni abban az isteni munkában, amelyek értékek, törvényszerűségek és isteni normák. Ezekben a normákban, törvényszerűségekben és fontos értékekben Isten szellemet tesz tanúbizonyságot. Ő bontja ki, hogy mik ezek, amely szerint Isten gondolkodik, és ahogy cselekszik Isten. Ez fontos. És ez egy lánc. Egy láncot alkotnak az idő előtt kezdődött, és az idő utánig fog érni. Az örökké valóságig. És a királyságban mentalitás van. Istennek a mentalitása. Ahogyan Isten szemléli a világot, Isten dolgozza föl az eseményeket, Isten gondolkozik. És amikor eljön az Istennek az országa, akkor így írtam, hogy az eljövetele a te szabad akaratodtól függ az életedre, és az isteni kegyelemnek az együttes munkája, a szabad akarat és Isten kegyelme az, ami belépést ad, megnyitja az ajtót a következő isteni tettekre. A szellemvilágban nem csak ahogy az Isten igéjét olvasod, nem csak arra tesz bizonságot Isten, hogy milyen bűneid vannak, vagy milyen fogyatékosságaid, vagy megmutatja a hibáidat, arról is bizonyságot tesz Istennek az országa, kinyitja az ajtót, vagy kinyitja az ablakot, és nem csak ezzel foglalkozik, hogy személyiséget korrigál, vagy fejleszt, hát nem tudom, hogy ezt így ki lehet mondani, de mint hogyha az óceánra látsz rá, egy gyönyörű óceánra, ahol a lehetőségek vannak számodra. Nem csak a nehéz, gyötrelmes korszakok feldolgozása, a traumatizált eseményekből vagy gyógyulás, hanem egy fantasztikus lehetőség a menny felé, a mennyből milyen javak, milyen isteni ösztönzések jöhetnek számodra, micsoda kegyelem, irgalom, igazultságnak gyümölcse tárul föl. Ahogyan Jézus mondja a János 6.33-ban, hogy keressétek először Istennek az országát és a megigazultságot. Még egyszer mondom, először Istennek az országát. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy bármilyen nehézség van az életedben, először foglalkozz Isten országával. Bármilyen trauma, nehézség, betegség, fájdalom van, először foglalkozz Isten országával. Ad egyfajta prioritást Jézus, hogy mi az első az életünkben. Ha bármilyen nehézség, krízis, szintek, válságok, helyzetek, veszélyek, egymásra épülő problémák jönnek, keresd először Isten országát. Mit akar ez mondani? Ez a mondat mögött egy óriási kijelentés van Jézustól, hogy Isten országát meg kell értened a világnézetét Istennek ebben az országban, hogyan alakította létre Isten azt a világot, amiben ő él, és a felelősség rajtad van, hogy személyessé teszed-e ezt a világnézetet, ezt a isteni világnézetet, vagy bibliai világnézetet. Következő dolog, amit még hoztam neked bevezetésül, hogy nem leszek képes győzni és sikert elérni, ha nem vagyok a megigazultságban elkötelezve, hitből, és a bennem lévő királysághoz méltón élni kegyelem által. Nem leszek képes győzni és sikert aratni, ha nem leszel méltó a megigazultságodhoz, és nem akarsz a kegyelemhez méltón élni a királyságban. Értsd meg, hogy a királyság elhozta a kegyelmet és a megigazultságot, és a megigazultság és a kegyelem uralkodni szeretne az életünkben. Amikor azt mondjuk, hogy királyság, akkor én három dolgot írtam ide le a jegyzetembe. Az első, ez egy kapcsolat. A királyság nem csak hatalomról szól, és arról, hogy Isten uralkodik, bár kész tény, hogy az atyát el kell fogadni úrnak az Isten királyságában, a fiút, a názareti Jézus Krisztust el kell fogadni úrnak, fejnek az életünkben, és a Szent Szellemet is, ahogyan 2 Korintus 3-ban Jézus tanít róla, a Pálon keresztül, hogy ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. Tehát ahol a Szent Szellem Úr, ott szabadság van. Magát a Szent Szellemet is Úrnak kell elfogadni, és amikor ez megtörténik, akkor elkezdődik megnyílni előttünk az, amit keresünk. Hogyha költőképpet akarok élni az Isten királyságával kapcsolatban, akkor azt mondom neked, hogy amikor Isten királyságát adományozza Isten egy személy életébe, akkor a szomjúságot adományozza. Kérdezed, hogy mire gondolsz, Lajos? Arra, hogy amikor Jézus beszél, hogy az aratás itt van, vagy nincs itt még, a tanítványokkal kapcsolatban, ugye a János evangélium a 4. fejezetében, akkor azt mondja, hogy érettek a táblák már. Érettek arra, hogy aratás legyen. És amikor beszél Isten a jövőből, úgymond időutazást hoz létre a személyiségedben, akkor azt fogod tudni látni, vagy azt tudod megérezni, hogy szomjas leszel arra, amit fizikai szemeddel nem látsz. Mert tudod, amikor elkezdesz valami felé koncentrálni, akkor az azért tudsz koncentrálni, mert valamit látsz. Ha valamit látsz, akkor könnyű hinni benne, mert Isten megnyitotta az örökké valóságot számodra, és átláttal az időből az örökké valóságba. Mert amikor te elkezdesz látni valamit, Isten azt akar, hogy koncentrálj rá, keresd. Azt jelenti keresni, hogy koncentrálni arra, befókuszálni, mint egy bezumolni, mint egy kamera, azt, amit előtted van, érettek az aratásra a táblák. Vagy egy másik helyen, keresétek először, amint imént már mondtam, Isten országát. Keresni azt jelenti, hogy szomjasnak lenni valamire, mert tudod, hogy valami ott van, amögött, amit Isten eltervezett számodra. Tehát az Isten országa az egy kapcsolat. A második az egy közösség Istennel. Az Isten országa közösséget épít. Nem csak uralkodás, hanem közösség. És a harmadik, amit felírtam, ez pedig kompetencia, olyan képességek, amellyel te itt a Földön rendelkezel. A Lukács evangélium a 17-20-21. Verszakában Jézus arról tesz bizonyságot a farizeusok előtt is, hogy Isten országa nem szemmel látható, nem kitapítható, nem természettudományos módon felkutatható. Isten országa bennünk van. Másik fordításokban köztetek van. Hogy a kettőt összetesszük, köztünk és bennünk él Istennek az országa. Tehát eléggé közel hoztam számodra már Istennek az országát. Benned van Isten országa. A Isten országa kifejezés lehet, hogy kicsit elcsépelt már. Úgy is lehet átadni ezt, hogy Isten királyi uralma. Isten királyi uralma, amelyben benne van a te lehetőséged is. Az identitáshoz hozzáférve, a János 3.27-ben azt olvasok Isten igében. Az ember semmit nem vehet, hanem ha a mennyből adatot néki. Az ember senki nem vehet, semmit nem vehet, hanem ha a mennyből adatot. Mit jelent ez a János 3.27-ben? Hogy nem tudsz úgy mozogni a kereszténységedben, hanem az Isten országából szerzed, fogadod el, kutatod ki, semmit nem tudsz átvenni, csak az Isten országából. Az Isten országa hozta létre a személyiségedet. Így írja az 1 Péter 2.9-10. Ti ellenben választott nemzetség, kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. A megtartás alatt üdvösséget kell behelyettesíteni, szabadságot, gyógyulást, helyreállást, prosperitást. Ti egykor nem voltatok nép, most Isten népe vagytok. Egykor könyörület nélkül éltetek, most könyörületet nyertetek. Dicsőség az Úrnak, látod? Míg a Istennek a könyörülete is az Isten királyi dimenziójából jön. És egy új nemzet lettél. Ez a te mennyi identitásod. Te királyi gyermek vagy. Úgy írja, úgy tanítja az Isten az igén keresztül, hogy királyi papság, szent nemzet. Bárki, aki ennek a királyságnak a részese, egy szent generáció. Fantasztikus. Isten királyságában szentség van. Isten királyságában szent papság van, és Isten királyságában király gyermekek van, akiket Isten elhívott a kormányzásra. Ez az ezeréves királyságban látható lesz, és sokkal jobban megtapasztalható. És mutatok még egy igét, hogy hogyan történik ez a felruházott testületnek a kormányzása. Az Efézus 2.6-ban, és együtt föltámasztott, és együtt ültetett a mennyekben. Tehát nem csak, hogy együtt föltámadtunk, van még valami a föltámadás után, az együtt ültetés a mennyekben, az Istennek az országában, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát a hozzánk való jóságából, a Krisztus Jézusban. Az Istennek a kegyelme az azért történik meg, azért mutatja meg ebben a világkorszakban Isten, hogy az Istennek az országa reprezentálva legyen a kegyelemen keresztül. Nézd meg ebben az igében, hogy milyen mélységet mutat meg Isten, hogy a te szellemed hol jelentkezik, és hol él, miben él. A szellemed az nem a tested. A szellemed és a tested között óriási különbség van. A szellemed fel van támasztva, és a szellemed ül a mennyben. Halleluja, dicsőség az Úrnak, mondj erre egy nagy áment. Így van, egy nagy igent mondj rá. Amen. A te szellemed a mennyben, mennyel és a mennyben él. A szellemed a mennyel van kapcsolatban, és a mennyel él. Együtt működik a menny, az Isten országa a te szellemeddel. Azért, hogy az Istennek a következő időszakában, a mostani időszakban, a feltámadás utáni időszakban megmutassa a felséges gazdagságát. Ez egy olyan két cselekmény, hogy felséges és nagyság. Pál nagyon szereti ezeket használni, ezeket a fennkölt kifejezéseket. A szellem ezt tette a szívére, hogy így beszéljen, így írja le, nekünk így adja át, hogy ez egy fantasztikus, nagy, hatalmas, fenséges, tiszteletteljes méltóság, egy hatalmas rang az, hogy Istennek a kegyelme a királyságon keresztül kiáradt dicsőség az Úrnak. Megyünk tovább. Körülbelül, most fogok beszélni a királyságról, körülbelül 5 korszakot tudunk megkülönböztetni a királysággal kapcsolatban, hogy mi a királyság, hogy jön el a királyság, az idő és az örökkévalóság között milyen kifejezéseket használ az Istennek az igéje. Első, hogy királyság eljött. Eljött az Isten királyság. Emlékeztek, mikor Márk evangéliuma első fejezetében, a 14. 15. verszakban Jézus beszél arról, hogy mit hozott el? Talán oda is lapozok miattatok. Márk 14-15. Miután pedig János tömlözbe vettetett, ez a keresztelő János, elment Jézus Galileába, prédikálván, most figyelj, az Isten országának evangéliumát. Mit hirdetett? Az Isten királyságának a jó hírét. Tehát az Isten királyságáról beszélt. És ezt mondta. Betöltött az idő. Elérkezett az idő. Egy új időszámítás van. Itt van az időutazás. Betöltött az idő, amiről Isten erre elrendelkezett, és eltitkolta, és fenntartotta számunkra ezt az új időszámítást, az új szövetségnek a belső tartalmát, és elközelítetett Istennek a királysága, Isten országa, térjetek meg, higgyetek az evangéliumban. Szerettem volna kettő dolgot kiemelni ebben. Az első, hogy Jézus a megtérést hirdette. És a megtérés alatt nem csak azt értsd, hogy egyszer megváltott Isten, elmondtad az imát a pulpitus előtt, és aztán pedig Isten befogadott téged, és megkegyelmezett. Ne csak ezt a szellemi igazságot értsd ez alatt, van egy másik. Egy paradigmaváltás, azt jelenti a megtérés. Megtérés azt jelenti, hogy a szellemem rendszeresen megújul arra a friss kijelentésre, amelyet Isten jelent ki nekem a királyság evangéliumáról. Nem egyenlő az egyszeri megtérés a folyamatos megtéréssel. A folyamatos megtérés alatt azt értem, amikor Isten a Szent Szellem által bölcsesség és kijelentésnek a kenetén keresztül leleplez igazságokat. Ekkor, mint egy puzzle darab, te kapcsolódsz Isten királyságából, és rendszeresen, folyamatosan, produktívan átveszed azokat az igazságokat, amelyre a hited épül. Mert nézd meg, mit mond az ige, hogy higgy az Isten királyságának az evangéliumában. Tehát a hindi azt jelenti, hogy kijelentetik az Isten országából egy jó hír. Ámen. Tehát ott tartok, hogy az Isten időzítésben, hogy Isten eljött és hirdeti ezt az országot, és a királyság eljött. A második időszemlélet, a királyság azonnal eljön. A harmadik, a királyság jönni fog. A negyedik, a királyság késleltetik. És ötödik, a királyság átadatik. És nagyon sokszor kérdezzük azt, hogy miért nem történik az meg, hogy a királyság, ha eljött, akkor miért nincs olyan hatalmával és olyan fantasztikus nagy nyomásával, erejével, amely az apostolok cselekedetében látható. Nagyon sokszor fel volt tartóztatva az Isten emberei sajnos nem tudták legyőzni azokat a kísértéseket és azokat a destruktív erőket, amelyek visszatartották, hogy belépjenek az Istennek az országába, élvezik Istennek az országát. Föl volt tartóztatva, meg volt állítva nagyon sokszor az évszázadok alatt Isten országa, és arról való kijelentés. És a mi generációnknak van megadva az, hogy újra visszahozzuk azt, amit el van zárva. Az Isten országa az új szövetség előtt zárva volt. Néhány szent, például a szövetségesei Istennek, vagy proféták, segítségével látható volt, hogy Isten hogyan tud beavatkozni. Mózes, Illés, Elizeus, Isten erejével a népek és a nemzedék és a generáció számára. Azt tudd meg, hogy nem olyan sokszor voltak ilyen úgymond csoda hullámok. Nem volt sokszor a csoda honfoglaló. Nagyon sokszor vártak arra, hogy Isten cselekedjen. Több száz évig, 430 évig is várt Izrael, hogy Isten beavatkozzon. És hogyha megnézed az egész Bibliát, nagyon kicsi az az korszak, nagyon kevés az az időszak, amikor Istennek a demonstrációja, az Isten erejének a megnyilvánulása olyan erős volt, hogy a népek, a nemzetek számára is Isten kijelentetett, hogy kész tények elé állította őket Isten, hogy ő létezik. Ez volt például Mózes életében, Elizeus életében, aztán jött Jézus és az apostolok, de nagyon kevés az az idő, az a 6000 éves történelem a Földön, amikor azt mondhatjuk, hogy ez folyamatos volt, évszázadokon keresztül Isten királysága megnyilvánult. De ma, ezekben a napokban várjuk ezt, hogy Isten újra demonstráljon, nem csak az egyház számára, hanem a világ számára is. Mondj erre egy nagy áment! Szóval ott tartok, hogy Istennek az országa szeretne, hogyha demonstrálva legyen az Isten részéről a népek, nemzetek számára. És ez a királyság, ez a te potenciálod. Tehát ebben van a te erőd a királyságban. Pál nagyon keveset definiál a királyságról. Van 2-3 ige az Új Szövetségben, Pál leveleiben, ami definiál. Az egyik közöttük például az, hogy Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben, erődemonstrációban. Na most ez az erődemonstráció, ez benned épül ki, és belőled árad. Az egyházban, az egyház szellemében van ez az erő, és amikor nehézségek, válságok, viszályok, vagy bármilyen kétségek jönnek létre az ember, vagy az egyház életében, tudd azt, hogy a szellemedben van az az erő, ami kezelni tudja a külső helyzetet. Mert Isten beletette ezt a Isten országának ezt az erejét, ami azért jön, hogy potenciált szabadítson föl belőled. Ez egy lappangó lehetőség és egy rejtett képesség. Lappangó lehetőség és egy rejtett képesség arra, hogy felszabaduljon az életedre az Istennek az aratás, vetés törvénye. Pál azt mondja, hogy a Galácia 6-ban, hogy odajössz hozzám, vagy velem ez az igéhez, a Galácia 6-hoz, hogy a 6-8, mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Ez a veszedelem szó, ez elég régi szójárás, úgy is mondhatnám, hogy romlást, pusztulást. Tehát így olvasom újra Istennek az igéjét. Mert aki vet a testének, a testből arat pusztulást. Aki pedig vet a szellemnek, a Szent Szellemnek, a szellemből arat örök életet. A jó téteményben pedig ne restüljünk meg, ne lankadjunk meg, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Annak okáért még időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképpen pedig a mi hitünknek cselédeivel. A hitünk családjával. Tehát van egy nagy család, amelyet Pál úgy nevez, hogy a hit családja. Te és én ebben a hit családban élünk. És Pál azt tanítja, hogy két típusú vetés van, és két típusú ezáltal aratás. Az egyik vetés az a testnek, a testből való életre teszi a hangsúlyt. Ez a gyakorlati materializmus, amikor úgy szeretnék élni, ahogy nekem jó, és mindenfajta olyan szellemi igényt, amelyet Isten támaszt számomra, azt likvidálom, negligálom, és számomra a fontos az, amit az érzelmek, az értelem, az akarat, a szándék, a meggyőződésem, és tegyük hozzá a tudatalattimnak fontos. És amikor az ember eszerint él, akkor a pusztulás felé megy el. Én úgy fogalmazom meg egy költőképpel, hogy ez olyan, mint amikor a testnek a munkája leuralja a személyiséget, egy újjászületett ember életét, hogy egy új köldökzsinór jön létre, nem a szellemének a köldökzsinórjával foglalkozik, ami a mennyhez kapcsolódik, Isten országához, hanem a világhoz, a világkorszakhoz, ehhez az aionhoz. És amikor ehhez a korszakhoz csatlakozik az ember köldökzsinórral, akkor annak a vége a föld, a földnek a mélysége, és a föld mélységében a pokol, mert a test veszedelmet hoz. Az Istennek az országa pedig örök életet. És így mondja az Istennek az igéje, mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. Tehát van egy időszak, amikor nekünk egy meghátráltatás, egy olyan zárt életérzésünk van, hogy nem tudjuk megragadni azokat, vagy késnek azok a dolgok, amik az Isten királyságából jönnek. És amit akartam mutatni még, hogy aki vet a szellemnek, az elkezd élni egy új életvitelben, egy új életminőségben, az örök életben. Ez nem ugyanaz, mint a biológiai élet. Már nem csak létezel, hanem megtapasztalásaid lesznek a Szent Szellemtől. Ez egy érdekes kifejezés, hogy aki a szellemnek vet. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a Szent Szellem el fog kérni dolgokat az életedbe. A Szent Szellem el fog kérni időt. Időt arra, hogy vele legyél. El fog kérni vágyakat. El fog kérni koncepciókat. Nagyon sokszor a régiről azt gondoljuk, hogy mindig működik. Többször visszatérünk egy régi könyvhöz, hogy hát ha majd az ottani szentet, akit nagyon szeretünk, akár Smith Wigglesworth-öt, hogyha elolvassuk a könyvét, akkor majd fog működni az mi életünkben is. Vagy elolvasunk egy jó bizonyságot, akkor talán a mi életünkben is lesz bizonyság. Elmondom neked, hogy a Szent Szellem az újban dolgozik, az újságban. És amikor te a régi szenteket olvasod, az jó dolog egy szintig, de ha azt szeretnéd, hogy kivitelezve legyen ma mában Istennek az ország, akkor tudd meg, hogy a részletek azok a fontosak. Hogy számodra a nagy általánosságokból mi lesz lebontva. Mert a hit az, ami megmutatja a következő lépésedet. És a hit az, ami rámutat a részletekre. A részletek azok az események, tettek, dolgok, amelyben neked kell mozognod. És a hit az, ami megnyitja. Amikor olvasod a könyvet, akkor az érzelmi szinten jó. De ahhoz, hogy kivitelezd, hogy te mit csinálj, hogyan csináld azt, na a részletekre menőleg, csak a hitnek az ereje képes, hogy ő bemutassa azt, amire Isten képes. Amikor együtt dolgozol az Isten szeretetével, vagy együtt vagy a hittel, vagy kapcsolódsz a szeretethez, benne vagy a hitben, akkor Istennel azonnal együtt dolgozol. Mert Isten a szeretet, és Isten hit által dolgozik, és amikor a szeretet által munkálkodó hitben dolgozol, együtt vagy ezzel a szellemi, úgymond, komponensekkel, akkor Isten azonnal együtt dolgozik veled. Isten munkatársává válsz, mert mindent, amit Isten cselekszik hit által, szeretetből cselekszik, mert ő maga a szeretet, és ő belőle jött létre a hitet, mert Istennek a hite van benned. Szóval azt tanítjuk, és azt mondjuk, hogy amíg időnk van, amíg ez az időszakot megértjük, addig kell cselekedned. Ez egy időszak a számodra, és meg kell várni, amíg az aratás megérkezik. És Isten királyságából jön az aratás. Az Isten országából aratjuk le azt, amire szükségünk van. Mondod, hogy erre mondjak példát. Amikor a János evangéliumában Jézus Isten országáról beszél a 6. fejezetben, akkor szeretnék neked mutatni valamit. A 6. fejezetben arról beszél, hogy eljött Istennek az országa, és hogy a mi atyánkban úgy írja, hogy mi atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, úgy itt a földön is. Tehát azt mondja Jézus, hogy a menny nyitott. Lehet kérni azt, hogy Isten országa lejöjjön a földre, és megnyilatkozzon az atyának a munkája. Ugye az atyaságról tanít, Isten országáról tanít, és Isten akaratáról tanít. Nincs még ebben benne semmilyen emberi létben, szükségben lévő imatámogatás, anyagi támogatás, lelki támogatás, szellemi apanás. Nem. Először arról tesz bizonyságot Jézus, hogy kérjük Istennek az országát. Kérdez azt, hogy miért nem jött el Istennek az országa? Nagyon jó a kérdés. De eljött Istennek az országa, de ahhoz, hogy számodra nyitott legyen, azt neked kell indítványoznod Istentől. Hogy jöjjön el számodra, nyíljon meg előtted a menny, és lásd bele azokba a dolgokba, ami a te növekedésedet, fejlődésedet, áttörésedet fogja eredményezni. Az Isten országát az neked kell személyesen keresned, és érdekes, hogy a János ugyanúgy a 6. Máté evangélium a 6. fejezetében, amikor arról beszél Jézus, hogy keressétek először Isten országát és a megigazultságotokat, hogy mit jelent, akkor arról is beszél, hogy az anyagi területen is Isten ellátást tud adni az Istennek az országából. Tehát van valami, ami számodra fönn van tartva. Mutatom neked ezt az igét, az 1 Péter leveléhez hagyosz, akkor meg fogom neked mutatni, hogy mi van ott fönt a mennybe, 1 Péter 1, 3-tól. Áldott az Isten, még jó, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak az Atya, az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre. Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan örökségre. Romolhatatlan, szeplőtlen, hervadhatatlan, nincs az idő fogságában, a halál fogságában, az elmúlás fogságában, örökségére, amely a mennyekben van föntartva számunkra. Micsoda? Micsoda? Van egy örökséged, ami megvan, létezik, Isten őrzi, gondoskodik, föntartja, ügyel arra, hogy mindaz, ami a tiéd, az fönn legyen. Ehhez az ördög nem fér hozzá. Te csak hit által férsz hozzá. Így írja az ige, amely a mennyekben, Isten országában van föntartva számodra és én számomra. Akiket Isten hatalma őriz hit által. Tehát a hit az, ami őrzi azt, ami a tiéd. A hit fér hozzá az örökségedhez, az üdvösségedhez, amit így lehet mondani az üdvösség szó, abban benne van az összes ígéret és örökség számodra. Amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. Készen van. Amelyben örvendeztek, amelyben, tehát ebben az örökségben, ha látod, akkor jön az öröm. Noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, tehát van olyan hit, ami nincs kipróbálva, és van olyan hit, ami ki van próbálva. Sokkal becsesebb, veszendő, de tűz által kipróbált aranynál dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen. Megdicsült örömmel örvendeztek. Amen. Szóval, mit tanít itt Istennek az igéje? Azt, hogy föl van tartva számodra Istennek az országa. És van egy ország, amiben neked mozognod kell, mint állampolgár, meg kell értened, hogy mi a te elhívásod ebben az országban. Vannak kincseid, azt is átvettük, és ez föl van tartva. A hit az, ami hozzáfér ehhez, és a hitet pedig ki van próbálva azért, hogy egy nagy, fantasztikus dicséret, tisztesség és dicsőséget kapjál, mikor Jézus visszajön. Én hiszem, hogy Isten szelleme már most ezeket a pontokat megerősíti az ember személyiségében. Azok, akiknek van hitük, és hitpróbában vannak most jelenleg benne, azoknak azért van föntartva a hitpróbája, mert látják azt, ami az övéké. Látják azt, amiért érdemes küzdeni. És ha visszamegyünk a Galácia 6-hoz, ott Pál azt mondja, hogy aki a szellemnek vet, az a Szent Szellemtől tud aratni. Tehát Isten nem csak elvesz, hanem ad is. És amikor az ember oda adja az életét, és úrrá teszi Jézust, úrrá teszi az Atyát és a Szent Szellemet, akkor Isten beviszi őt a kárpótlásba, az isteni jutalmazásba, az isteni adakozásba. Az isteni adakozás az is, amikor az ember fölismeri, hogy mire képes Istenben. Mutatok egy igét ezzel kapcsolatban, hogy Pál hogyan bátorítja Timóteust a szolgálatában. 2 Timóteus 4.1.2 és Róma 5.21-et szeretném felolvasni. 2 Timóteus 4.1. Timóteus, azt a parancsot adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus vissza fog jönni a földre. Ítélni fog élők és halottak fölött. És uralkodni fog, mint király. Amen. Isten üzenetét hirdesd az embereknek, végezd ezt a munkát, akkor is, amikor kedvező, akkor is, amikor kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd és tanítsd őket, és mindezt nagy türelemmel. Amen. Mutatom ezt az igét egy másik fordításban. Esdekelve kérlek az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki eljön, hogy megítélje az élőket, holtakat, az ő királyi uralmának feltűnésekor. Vissza fog jönni az Isten királysága. Hatalommal, erővel, amit még soha az életben nem látott földi ember. Hirdesd az igét, állj készen létben vele, alkalmas és alkalmatlan időszakban. Érvelj, dorgálj, kérlej, teljes, hosszú tűréssel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem tűrik el, hanem a saját kívánságaik szerint szereznek maguknak tanítókat és a fülük csiklandozására. Bizony elfordult, hallásuk a való igazságtól, a mondákhoz pedig odafordulnak. Te azonban légy józan, mindenben szenvedd el a rosszat, mint Krisztus Jézus eszményi katonája, végezd az evangélista munkáját, és szolgálatodat hiánytalanul teljesítsd. Amen. Szóval mit mond itt az ige? Azt mondja itt az ige, hogy Pál figyelmezteti Timóteust, a szellemi fiát, hogy az egész szolgálatodnak lesz egy pontja, amikor az Isten királyságán keresztül maga a király visszajön. Vagy a király visszajön Isten királyságával, és akkor fog ez a munka megpecsételődni az életedben. Ugyanúgy neked is kell egy távlatot látnod. Ha látod a távlatot, akkor eljutsz oda. Ha nem látod, és nem fókuszálsz rá, nem koncentrálsz rá, akkor nem látod. Egyszerre két helyre senki nem tud koncentrálni. Amire koncentrálsz, arra haladsz. Ha a királyság felé koncentrálsz, ha kezdesz megérteni elveket a királyságból, akkor közelebb mész Istennek az országához. Bár, hagyd tegyem itt le a voksomat, hogy azért, mert bizonyos elveket ismerünk, ez nem jelenti azt, hogy az, aki az elvet adja, azt ismerjük. Hogy is van ez, Lajos? Mit akarsz ezzel mondani? Oké, nézzük. Azért, mert a személyiség bizonyos szellemi dolgokat megértett Istenből, még nem biztos, hogy azokat a szellemi elveket, amelyeket ő használ, azok közelebb vitték. Azok a szellemi elvek közösséget alkottak Istennel. Úgy írtam fel ide, hogy az Istennek az országában nagyon sok csoda van. Láttál már sok csodát. Szeretjük mi, bűnkösdi keresztények látni, hogy Isten csodát tesz. Nincs is ez a baj. Csak nagyon-nagyon a szívetekre kötöm azt, hogy az, aki csodát tesz, annak az eredetét is vizsgáld meg. Mert lehet, hogy egy csoda tényleg csoda volt, csak az, ahonnan jött az a csoda, az az eredet, az nem tiszta. Nagyon sokan csodákat tehetnek, vagy tesznek. Ami a legfontosabb számunkra az, hogy a csodatévőt meglátjuk-e, megtapasztaljuk-e, megértjük-e, hogy ki a csodatévő. A következő, amit leírtam ide, hogy amikor az Isten országa elkezd dolgozni az életedben, hogy Jézusnál is adott egy tervet számára, egy stratégiát. Elkezdte üzenni, ez a stratégia a királyság evangéliuma volt. Én hirdethetem az evangéliumot, a királyság evangéliumát, lehetnek mélységek, bölcsességek az életemben, de hogyha csak tervet hirdetek, és nem a tervezőt, akkor megint egyensúlytalanná válik a szellemi életem. Mert nem elvek és tervek és stratégiákról szól a szellemi élet, hanem a tervezőről. A Jelenések könyvében, amikor meginti a 7 gyülekezetet Isten, akkor nagyon érdekes az, hogy korrigálja őket. Kevés gyülekezet volt az Istennek a közösségében, a helyes szellemi pozícióba. Mindegyikről el lehet mondani azt kivéve egyet, hogy valami korrekcióra szorultak, valami kis tanácsra, vagy valami nagy tanácsra. Például a Laodicei gyülekezet azt mondta magáról, hogy gazdag, meggazdagodtam. Jézus meg fölhívja rá a figyelmet, hogy rút vagy, és nem vetted észre. Amikor a királyságban élsz, akkor a királlyal kell kapcsolódnod. Nem csak a királyságnak a hozományával. Ez a 21. században óriási kérdés, hogy meglátjuk-e a királyt, aki föltámadt a halálból, és a kereszten szenvedett értünk. Az Istennek a népe, mikor Jézus itt szolgált és hirdette a királyság evangéliumát, teljesen transzba voltak. Tele voltak vágyal, hogy a királyság eljöjjön. De egy dolgot nem értettek meg. Nem láttak egy dologba bele, a leglényegesebb dologba, hogy Jézus a kereszten királyként volt. Bár meglátták az erőt, az utcán, a természet fölötti hatalmat, a királyt nem látták meg a kereszten. Isten fiának a munkáját. Nem csak a királyságig kell ellátnod, hanem ahogyan létrejött Istennek az országa a földön, ahogyan lehozta a fiú az üdvösséget az egyház számára. Azért, mert látsz valamit, nem biztos, hogy tudsz rá koncentrálni. Azért, mert bizonyos dolgokat megláttál a királyságból, nem biztos, hogy benne mozogsz. Ezt is tedd úgy a szívedben egy központi helyre. Látni és koncentrálni, ez a legfontosabb, hogy amikor az aratás még nincs meg, ahogy olvastuk a Galácia levélben, hogy várjuk az aratást, bár feltartóztató erők támadnak bennünket, de várjuk azt, mert amit vetettünk, azt fogjuk aratni. Az Isten országában van aratás, vetés elve. És ha a Szent Szellemnek odaszánod az életedet, a személyiségedet, akkor látni fogsz. A következő még, amit leírtam ide, nagyon sokszor az emberek hallják Istennek a hangját a Biblián keresztül. Sokszor bizonyságot tesznek, prédikálunk, nagyon sok minden választ kapunk Istentől. Én azt kérdezem tőled, szerinted az, aki válaszokat kap Istentől, az ismeri Istent? Részben. Lehetséges az, hogy valaki sok mindent hall, de nem annyira ismeri a szemét. Vajon a mi életünkben, földi életünkben is nem így van? Sokszor ismerünk embereket, ismerjük a véleményeiket, de belül, hogy kicsodák, hogy valójában a szívében milyen attitűdök vannak, azokat nem ismerjük. Az egyház is így van az Istennel. Sok mindent hall Istentől. Izraelnek a népe is hallotta. És mégis azt mondja a zsidókhoz írt levél 3. fejezete, ma, ha halljátok, tehát hallották Isten szellemének a hangját, meg ne keményítsétek a szíveteket. Lehet hallani, és közben megkeményedni. Lehet hallani, válaszokat kapni, és közben eltávolodni Istentől. Amikor a királyság nem tud benyomulni, vagy hatalmat venni, akkor az azért történik meg, mert nem vagyunk eléggé erőszakosak a királyságért. A Róma 5.21-ben azt mondja az ige, ahogyan a vétek, tehát a bűn uralomra jutott a halálban, úgy a kegyelem is uralomra jusson az igazságosságon, megigazultságon át, hogy Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül elhozza az örök életet. Nézd az igét, ez nagyon érdekes. Azt mondja itt az Istennek az igéje, hogy így másik fordítás, hogy amint a bűn uralkodik a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem az igazságosság révén, az eóni életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mit mond itt az ige? Azt, hogy a kegyelem és a megigazultság az uralkodni jön. Tudom, hogy ez inger szó, ez az uralkodás. Azt jelenti, hogy hatás, hatóság, hatalom, felhatalmazás, jogkör, meghatalmazás, megbízás, tekintély, engedély, jogkör. Ezt jelenti az autoritás. Tehát jön a kegyelem a megigazultságon keresztül benned, hogy az Isten királyság tudjon működni. Még egyszer felolvasom Istennek az igéjét. Amint a bűn uralkodik a halálban, úgy uralkodjék a kegyelem az igazságosság révén, az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Látod? A kegyelem nem csak azért jön, hogy élvezzük Istennek a szeretetét, hanem azért is jön, hogy alkalmazza Isten a királyságot rajtunk keresztül. Mert a királyság azt jelenti, még egyszer aláhúzom, Isten autoritást gyakorol. Mi fölött? A fölött, ami feltartóztatja, vagy bántalmazza, vagy destruktív erővel jön az életünkre, hogy elvegye az örök életet, az üdvösséget. Minden olyan dolog, ami szemben jön veled a világban, és megtámad téged, azt az Istennek a királysága kezelni akarja. Az az erő, ami a királyságból jön, az az uralom. Jézus így, még egyszer, Márk 1, Jézus így hirdeti az evangéliumot. Térjetek meg, mert eljött hozzátok Isten országa, és higgyetek az evangéliumban. Miben? Mihez térünk meg? Az evangéliumhoz, a királyság evangéliumához. Neked értened kell erről, ezzel kapcsolatban, hogy mi az, hogy királyság evangéliuma. Szóval, hogyha ez a hátáltatás, ez a kegyelem és ez a megazultság nem működik, és nem engeded, hogy fejleszve legyél a megazultságban, és növekedjél a kegyelemben, én felírtam ide egy 8-10 dolgot, ami történik ilyenkor a személyiségeddel, amikor bezárul a menny, az Istennek az országa. Így mondja, így mondom. Amikor elkezd az Isten országa működni, akkor elkezdesz mennyi gondolatokon gondolkodni az Isten igéből. Tehát úgy írtam ide, hogy a gondolatlanság fog megkísértetni, hogy ne azon gondolkodjál, ami mennyei, hanem azon gondolkodj csak, ami testi. Ezt a megtérés tudja meggyógyítani. A megtérés azt jelenti, elkezdek gondolkodni arról, amiről Isten gondolkodik az igény keresztül. Ha nincs gondolat, isteni gondolat az elmédbe, a szellem gondolata, akkor nem fogsz tudni győzni az Isten országában. Mert a gondolatlanság az egy olyan első fokú nyomás és teher és bűn, ami behozza az összes dolgot, elmétejezi az embert, mert amin gondolkodik az ember, arra halad. Amin gondolkodik, azt fogja kivitelezni. Amin gondolkodik, abban fog hinni. A következő az, hogyha csak az élvezetre tesszük a hangsúlyt, és elválasztjuk magunkat az Istennek az országától, hogy ott van szenvedés is. Amikor elkezdesz testi módon élni, akkor, ahogyan imént említettem, a test elkezd testi módon gondolkodni. A test gondolata pedig azt mondja Pál, hogy halál, a halál felé kezdünk el közeledni. A testi munka, a testnek a munkája, az a testi természet, az az atyáinktól örökölt hiábvalóság. A belső meggyőzhetetlenség kezdődik ilyenkor, mikor nincs bent a gondolat. Mert Isten intellektuális lény, szellemi intellektuális lény, és ő gondolatokon keresztül akar bennünket meggyőzni. Tehát a meggyőzhetetlenség az azért alakul ki az ember életében, mert nincs belső meggyőződés. Elhagyta a szellemnek a meggyőző képességét, hogy tanúbizonyságot tegyen Isten azzal kapcsolatban, aki és ami az Isten országában a te identitásod. A következő, amit leírtam ide, úgymond a zuhanásban, a szellemi zuhanásban, hogy kiesel Istennek országának titkaiból, tervéből, az értelmezés hiánya, hogy nem értelmezed újra és újra a sorsodat. Isten igéje ad támaszt ezzel kapcsolatban. Emlékeztek Izsákra? Izsák el akart menni Egyiptomba, és Isten megjelent neki, és újra megadta neki az élet értelmét, hogy Ábrám áldása, az apukájának az áldása, az az övé is. És hogy ne azt nézze, hogy mik a lehetőségei a korszakában, hanem azt nézze meg, mi a lehetősége az Isten országából. Mert Ábrám áldása az Isten országából jött, az a profécia, az nem csak egy lehelletnyi szalmaszál az ember számára, hanem az üttörténeti jelentőségű Ábrámnak a álma. Tudd meg, hogy Ábrám őrizte az álmát, ő nyugodott a sátorban, és tudta jól, hogy bármilyen helyzetben lesz, Isten megőrzi az álmát. Még amikor minden rosszra fordul, akkor is megnyugodott Isten jelenlétébe hitáltal, és tudta jól, Isten őrzi az Ábrám áldását, az Ábrám álmát. És Izsáknak új álom kellett, hogy ne Egyiptomban álmodozzon, hanem Isten igéje szerint kezdjen élni. És nézd meg, mit csinált. Elment és vetett ott, ahol eddig nem hitt. Mi tette ezt? Mi hozta létre? Mi tette erre képessé Izsákot? Hogy Isten mutatott neki egy nagyobb látást, mint amit a szemével lát. És akkor elkezdett vetni, akkor nem akkor vetett, amikor mindenki vetett, hanem amikor senki nem vetett. És akkor elkezdett vetni, akkor Isten kegyelme rászállt, és működött a vetés. Amit elvetett, az működött. Aztán pedig rájött arra, hogy amikor elkezd vetni, akkor Isten majd az Ábrám áldásával ott lesz a vetésen, azon a magon, és ki kell az, amire szüksége van. Isten ország is ugyanígy működik. Amikor elkezdesz hinni abban, hogy ha beléd vet Isten, akkor az ki fog kelni, akkor működni fog. Ha elhiszed, hogy van Isten országa, ez a legműködőképes ország a világon, az a birodalom, az az uralom, az isteni tekintély, ami ott van az Isten országában, az mindig működik, az mindig a helyes irányba visz, akkor fogsz tudni növekedni te is. Csak hidd el, hogy az aratás vetés törvénye működik Istennek az országában. Ha te vetsz a szellemnek, akkor szellemből fogsz aratni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, amikor elkezdesz a szellemnek vetni, mondom, hogy mi történik. Bár az időben vagy benne, de már az időutazás megtörténik, hogy az időtlenségből kijön az Istennek a dolga, és behalad, bemegy, megszánt, beszánt téged Isten, és bevisz, és olt egy olyan magot, ami elkezd belülről dolgozni, érted? Azt mondja Jézus, hogy olyan Istennek az országa, mint egy mag, amit elvetsz, bevetsz a földbe, nem tud hogyan, de kinő. Ugyanúgy, hogyha Isten országa benned magként megjelenik, az nőni fog. És az a növekedésben Isten gondoskodik erről. Még egy valamit leszetnénk fixálni. Amikor Isten elkezd dolgozni benned, akkor Isten az idődet elkezdi alakítani. Az időtlen alakítja az időt. És amikor Isten elkezd alakítani belül, akkor hatással leszel a kívülső dolgokra. És akkor Isten, amikor dolgozik, tudd meg, hogy a szellemedet használja mindig. Amikor bevet Isten a szellemedbe egy magot, Isten királyságából, az kint, a földi világodban körülményeket fog meghatározni, megváltoztatni, szabályokat változtat meg, helyzeteket hoz, kulcs embereket hoz számodra, kapcsolati tőkét hoz, mert Isten országa érted dolgozik. Amikor kívül Isten dolgozik, az azért dolgozik az életedben kint, mert bent már dolgozott. Mert láttad a láthatatlant, fókuszáltál rá, és hittél abban, hogy az aratás elindult, és elindult a vetéssel. Amikor a vetsz a Szent Szellemnek, akkor a Szent Szellem fog gondoskodni arról, természetfeletti módon, hogy bejöjjön az aratásod. Nem mondtam azt, hogy nincs szenvedés az aratás és a vetés között, de Isten veled lesz, ha kivárod türelmesen, ha föntartod azt, amiben hiszel. Ott tartottak, hogyha kilépsz Isten országából, akkor ebből az együttműködésből, akkor sajnos egy megrázás jön az életedre nézve, mert amikor kilépsz ebből az együttműködésből, az, ami eddig működött, az nem fog működni. Ahogyan a tékozló fiú, mikor elhagyta az atyai házat, és számára szükség volt, hogy megmutassa, hogy micsoda hagyatékkal, micsoda örökséggel rendelkezik a világ számára, egy idő után megállt. Megállt az ébredés. Addig, amíg nála volt a pénz, az örökség, az az atyai házból jövő áldás, addig működött. De a világ gondoskodni fog arról, hogyha valaki elhagyja az Istennek az országát, hogy disznók közé menjen. A világ így van felépítve. A világban disznók vannak. De a belső meggyőződés, az atyai ház közössége, a kapcsolat és a potenciál, ami ott van a házban, ez a három dolog a tékozló fiút visszahozta. Elkezdett elmélkedni azon, hogy mi van Istennek az országában, mi van az atya házában, és visszament az atya házába. És még egy dolgot szerettem volna mutatni neked, hogy amikor bezárul az Istennek az országa, akkor idegen lesz számodra a jövőd. Az a jövő, ami eddig kecsegtetett és reménységgel volt felruházva, az Isten országa, amikor bezárul, akkor ugyanúgy elindul az aggodalom, ahogy Jézus tanít arról, hogy mit aggodalmaskodtok az életetek felől, a ruháról, az étkezésről. Azért, mert bezárul a jövő. Idegen lesz számodra Isten országának a jövőképe, idegen lesz számodra a fordulat, idegen lesz számodra Isten gondolata, idegen lesz számodra az érzés, az Isten országának a feelingje, és idegen lesz számodra a Szent Szellem. Mert Isten országában hajlandó csak Isten szelleme működni. Nem működik a világ korszakában és a világban. A Szent Szellem Isten országában él, ott lubickol Istennek az országában, a Szent Szellem. És Isten országát hozta le pünköskor a Szent Szellem. Isten országa árad ki Jeruzsálemre és Péterre, és a többiekre. És Isten országa tette a csodákat. Amen. Amen. Szeretnék mutatni neked valamit az Isten országával kapcsolatban, amire egy figyelmeztetés lesz, és egy bátorítás is egyben. Pedig a 13, Máté 13:7. A Máté 13:7. Így írja. Jézus egy utolsó időkről egy királysági képet mutat. 37. Az Istennek az országának a titkát leplezi le. Ő pedig felelvén mondanékik, a jó magot, aki a jó magot veti az Isten országában, az embernek a fia. Tehát az Isten országába vetés által jön me az Úr. Tehát Isten országába, a te életedben az Istennek a vetésén keresztül jön be az Úr. Hogy beléd vet az Isten országából és Isten országában. Ebből lép ki az Isten országából Isten, belép, és megnyitja előtted a szívedet, hogy lásd azt, amit eddig nem láttál. Mert Isten országa titok, el van fedve. És amikor leleplezi, akkor világosságban tudsz járni. Úgy tudom összeszedni ezt a látást, hogy amikor te vetve vagy, akkor Isten országa dolgozik. Amikor nincs vetés alatt a szíved, akkor nem tud dolgozni. Amikor nem figyelsz a vetésedre, akkor ellopja a sátán a vetést. Tehát neked figyelned kell, ami az Isten országából jön feléd. Így írja az ige. Szántóföld a világ, a jó mag Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosznak fiai. Tehát Isten országában vannak fiak. Az Isten országának a fiai. Kik ezek a fiak? Ezek a fiak az érett emberek, akik fölnőttek az Isten országán keresztül. Van érettségi növekedés Isten országában, ahogyan kutatod, ahogyan keresed. A fiak az Isten királyságának a fiai. A konkoly pedig a gonosznak a fiai. Az ellenség pedig a konkolyt vetette. Ő is vet az ördög, hogy arasson. Az aratás pedig a világ vége. Az aratók pedig az angyalok. Amiképpen azért összegyűjti a konkolyt és megégetik, aképpen lesz a világnak a vége. Az embernek a fia elküldi az ő angyalait az ő országából, királyságából, és összegyűjtik a botránkozásokat mind, és azokat is, akik gonoszságot cselekszenek. És bevetik őket tüzes kemencébe, s ott lészen sírás és fogcsikargatás. Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az ő atyútnak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja. Szeretnék három dolgot kiemelni ebből az igéből, az Isten országáról. Az első, hogy az ördögnek a feladata az, hogy az Isten királyságának a fiait megtámadja. Látja azt, ki él a királyságból, és ki nem él a királyságból. A második, hogy botránkozást, gonoszságot, azaz törvénytelenséget akar létrehozni a sátán az egyházban. Olyan embereket, akik kelepcébe kerültek, mert a szívükben nem bírták földolgozni azt, amit a sátán hoz létre az egyházban. Ez nagyon érdekes dolog. Tehát vannak olyan gyülekezetek, pásztorok, szolgálók, juhok, akik a megbotránkozás alatt vannak, és az utolsó idők megbotránkozásaiban élnek. A másik pedig a törvénytelenség és a gonoszság. Tehát ez a kettő dologot említi az Úr a királyságon belül, hogy a gyülekezet milyen kihívással néz szembe. A következő, a harmadik pedig akarta mutatni, hogy az igazak pedig félenek, mint a nap az ő atyútnak országában. Tehát a megazult ember megőrzi magát a botránkozástól és a törvénytelenségtől, a gonoszságtól. Minden olyan gonosz tettől, amelyet a konkolyhoz létre az egyházban. Mire figyelj? Hogy az Isten országa benned botránkozás nélkül legyen. Ne botránkozz meg az igén. Megbotránkozhatsz embereken, ebből meg fogsz gyorsan gyógyulni. De az igén, az Isten országának az evangéliumán ne botránkozz meg. Ezért neked tanulmányoznod kell az utolsó időknek a proféciáit, igét, hogy megértsd, hogy milyen kihívásokkal szemben néz az Istennek az igéje az utolsó időkben. Mert az ördög azon dolgozik az Istennek az országának a fiai ellen, hogy megbotránkoztassa őket. Hogy arra figyeljenek, ami a botrány. Ne arra figyeljenek, amit Isten evangéliumának hirdetünk. Ami Isten evangéliumnak a tartalma, ereje, eszköze. Halleluja! Figyelj! Amikor a törvénytelenség és a megbotránkozás elkezd dolgozni, akkor annak az a célja, hogy minél több ember levegye a figyelmét az Isten király uralmáról. Amikor visszamegy az egyház az Isten király uralmához, akkor az Efézusi levél első fejezetének azon üzenete teljesedik be, hogy mindent alárendel Isten egy fő alá. Hogy ami látható, az a láthatatlan Isten országának az uralma alatt legyen. Hogy össze legyen szerkesztve a menny a földdel. Mindig ez volt Istennek a terve Ádám óta, hogy a menny az emberek életében mozogjon, dolgozzon, és ne szakadjon el az ember személyisége attól az ismeretanyagtól, amit a királyság hoz számára el. Hogy ne szakadj el Isten országától, ne szakadj el a királyi uralomnak az üzenetétől. A kegyelem és a megazultság pont ezért történik, hogy te belegyél ágyazódva ebbe, és képviseld a megazultságot és a kegyelmet, hogy tudj uralkodni. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Amikor az egyház beleáll ebbe az ördögi koncepcióba, akkor mártírokat hoz létre az ördög, áldozatokat, és meg nem értett hívőket. Ha a te életedben a meg nem értettség olyan szinten van már, hogy azt érzed, hogy mindenki ellened van, vagy azt érzed, hogy te valakinek az áldozata vagy, vagy pedig te egy hős mártír vagy, akit mindenki támad, de te tudod, hogy az igazság az nálad van, gondolkozz ezen, hogy valóban egészséges-e az az isteni, úgymond életértelmezés, amiben élsz. Mert lehetséges, hogy a botránykő ott van a szívedben, és már nem a Szent Szellem tanít, hanem a botránykő. Szeretnék mutatni végezetül egy érdekes dolgot, mégpedig a János evangéliuma 17. fejezetében. Jézus tanít az egységről, a főpapi imájában, mélységeket oszt meg az egyházzal, és Azt mondja a János 17-ben, hogy igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem. És megismertetem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyen engem szerettél, és én bennük legyek. Amen. Isten fia koncepciója az volt, hogy az atyaság alá vigye az egyházat. És amikor megismered az atyaságot, akkor elkezd dolgozni benned a szeretet. Amikor átjár téged a szeretet, úgy, mint amikor valaki teljesen belemerül a vízbe, le van tusolva és telve van az egész külső része szeretettel. Na ugyanúgy Isten szeretet, amikor elér téged, akkor ugyanúgy a szíved is telve lesz a bensőd Isten szeretetével. Szinte úgy mondjuk magyarosan, hogy eláztam. Tehát ezt egyszerűen tocsogásig áztam. És amikor ebben benne leszel, ebben a szeretetben, vagy benne vagy, és tovább akarod vinni ezt, akkor lásd meg, hogy meg fogják látni az Istent benned. És Istennek a szeretete az képes arra, hogy átalakítson bennünket, és ez az átalakulás, ez része annak, hogy ne csak elveket, csodákat, törvényszerűségeket kövesd, ne csak válaszokat keresd az életedre, hanem megtaláld Istent ebben a szeretetben. János 17:3. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged a valóságos, egyedül valóságos Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. A megismerés valóságossá kell válnia. A megismerést valóságossá kell tenni. Azt kérdezem tőled ezekben a napokban, gondoltál már-e arra, hogy valóságos-e a te Isten ismereted? És növekedsz ebbe az Isten ismerésben. Az atyát valóságosan megismerni, az Istennek a szeretetét, és a fiút valóságosan megismerni. Nem csak arra teszek hangsúlyt, hogy megismerni, hanem valóságosan megismerni. És most nézzük a János 5-ben, bocsánat, János 5-höz menjünk. A János 5-ben Jézus meggyógyít egy embert. Ez az ember 38 éve béna volt. 38 éve. Jézus 33 éves korában ment fel a keresztre. Ő többet szenvedett, mint Jézus élt. 6-os verszak. Amint látta Jézus, hogy ott fekszik, megtudta, hogy már sok idő óta, 38 év, akarsz-e meggyógyulni. Felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz fölzavarodik, bevigyen engem a tóba. És mire én odaérek, más lép be előttem. És mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyuszolyádat és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvé nyuszolyáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Én szeretnék egy kicsit képes beszéddel rendelkezni most az ige kapcsán. Szerintem az egyház szeretné ezt a korszakot, én is, hogy gyógyuljanak meg az emberek. Olyan szituációk, olyan élethelyzetek, olyan szenvedések, gyógyír találjanak Isten jelenlétében az egyházon keresztül, amiről már mindenki lemondott, még ő maga is. Én is hiszek ebben, és várom ezt a korszakot. De szeretnék mutatni egy hiba problémát, mégpedig azt a szélsőséget, hogy nagyon sokszor mi erre tesszük csak a hangsúlyt. Hogy gyógyuljanak meg az emberek, és Isten ereje, Isten országa legyen képviselve. Hatalommal, erővel, dicsőséggel. Én tovább megyek a sztoriba, és meg szeretném mutatni, hogy mi Jézusnak a célja a csodán keresztül. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a nyuszolyádat, járj, meggyógyult. Szombat volt. Mondanak azért a zsidók meggyógyultnak, szombat van, nem szabad neked a nyuszolyádat hordanod. Felelt neki Jézus, aki meggyógyított engem, az mondta nekem, vedd fel a nyuszolyádat és járj. Megkérdék azért őt, ki ez az ember, és azt mondta nekik, nem tudja. Ki az? Mert Jézus félre volt vonulva, sokaság lévén azon a helyen. Nem tudta, hogy Jézus gyógyította meg. Mondok egy hajmeresztőt. Nagyon sokszor meggyógyulunk, vagy meg akarunk gyógyulni. Nagyon sokan meggyógyultak a múltban, de nem tudják, kicsoda Jézus. Én nem szeretném ezt a korszakot megélni. Én nem szeretnék itt megállni, itt megragadni, hogy a farizeusok megkérdezik, kicsoda Jézus az egyháztól, és nem tudják, kicsoda Jézus. Nem értik, hogy ő gyógyította meg őket. Nincs személyes kapcsolat. Nem szeretik azt a szemét, hanem csak az erőt szeretik. Nincs szeretet kapcsolat, nincs közösség. Héberül a közösség nem csak azt jelenti, és az egység, hogy egy kommunikatív kapcsolat, hanem azt is jelenti egy mély, belsőséges viszony, ahol közösség van, átadás és átvétel, ahol az egyik a másikat megismeri, szívtől szívig, arcról arcra. Nem csak barátok vannak az ember életében, hanem vannak bizalmasok is. Mi a kettő közötti különbség? A bizalmas az kipróbált ember, akiről tudod, hogy nem fog megcsalni, nem fogsz benne csalódni. A barát az, akire számíthatsz, de nem mindent mersz elmondani neki. Aztán vannak olyanok, akik csak azért kapcsolódnak, mert vannak céljaid, vagy eredményeid. Ők nem a személyedhez kapcsolódtak, hanem a képességeidhez. Ha az ember csak ilyen emberekkel veszi körül magát, előbb-utóbb ki fog égni. Mert Isten országában baráti viszony van Istennel. Ezt tudom, hogy ez egy munka, amik fölépíti az ember. Jézus azt mondja, hogy nem nevezlek benneteket szolgáknak az Isten országában, hanem barátoknak, mert a titkokat elmondom. Isten országában megnyílás van, szívkijöntés, szívfölismerés. Amikor az ember nem tudja kijönteni a szívét, az azért van, mert nem bízik Istenben. Folytatom a történetet. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban. Ez a károli fordításban nem annyira domborodik ki, de mondom, a King James verzióban nagyon erősen kidomborodik, egy angol fordításban. De megnézhetsz más fordításokat. Így lehet lefordítani. Ezek után Jézus kereste a templomban ezt az embert. Jézus az Isten országában nem csak erődemonstrátor, nem csak Superman, nem csak hős, hanem megkeresi az embert. A templomban találta meg ezt az embert. Én évtizedek óta nem értem, hogy miért pont ő gyógyította meg Betesda tavánál. De nekem van egy véleményem. Azért, mert tudta jól, hogy ez az ember első útja a templom lesz, ahol Istent lehet dicsérni, tisztelni. És valószínűleg ennek az embernek az volt a vágya, ha találkozik Isten erejével, Isten országának munkájával, akkor elmegy és hálát ad Istennek, áldozatot ad, hogy Isten mit tett vele. Gondolom, megfogadta, Uram, én nem megyek el innen, amíg meg nem gyógyítasz, de ha egyszer meggyógyítasz, akkor az egész életemet odaszánom neked. Legyen bármilyen körülmény, én téged foglak keresni. Tudod, Istennek az országa nem csak erőt hoz el, hanem ilyen típusú embereket. Ezek a királysági hősök, akik értik az egyház működését, akiknek a csoda után az első lépés a gyülekezet, hogy lerólják a hálájukat és a tiszteletüket Istennek, Isten népe között. És nézd meg, ahogy kereste Jézus, megtalálta a templomban, mert az atya mutatta neki, ő a templomban van, engem keres. És azt mondta neki, félre hívta, és ezt mondta, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Ez egy prevenció a Szent Szellemtől, egy prevenció a jövőre nézve, hogy tudja jól, hogy abba soha többet ne essen bele, amiből jött. De a slusszpoén az most jön. Elment az az ember, és hírül adá zsidóknak, Jézus az, aki őt meggyógyította. És emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezeket művelte szombaton. Elment a farizeusokhoz, és szint vallott. Ez egy hatalmas bátorság volt. Az Istennek az országa egy kihívást intéz eléd és elém. Hogy ne csak Istennek a csodatévő erejét keressük, hanem felszabaduljunk arra a hitre, hogy megismerjük őt személyesen. Péter egy bigott emberből lett csoda hívő. Pünkösd napján ő volt az, aki egy hatalmas áttörő emberként van jelen. Kijön a színfalak mögül, és csodákat, jeleket tesz rajta keresztül Isten. Sok minden még vár rá, de az az 50 nap, ahogyan Jézus tanította őt az Istennek az országából, az tanította a következő dimenziót. És benne élt már ebben a dimenzióban. És látod, mire odaérünk az apostolok cselekedete 10. fejezetéhez, Pétert újra kellett tanítani, mert azt hitte, hogy azzal, hogy megtért az 50 napos szeminárium Jézus dicsőséges jelenlétében, és aztán pedig a pünkösd napja, és ahhoz abban való részvétel, és sikeres részvétel a teljességre jutatta. Nem jutatta a teljességre. Isten országában állandó növekedés van. Tudod, amikor az embereket, az egyházakat tanulmányozod, te is, ahogy én is észrevettem azt, hogy hát olyan szintű magabiztosság van jelen az egyházban, hogy szinte azt mondhatnánk, az egyház kezében van a halál pokol kulcsa, meg az egyház kezében van a menny kulcsa. Olyan szintű tradíciók vannak jelen az egyházban, hogy ragaszkodunk rendszeresen a régihez, bár nem tudjuk, hogy kell az újba mozogni, de tanítjuk az embereket, hogy merre menjenek. Mi soha nem voltunk ott, de arra tanítjuk, hogy hol legyenek, ahol mi sem voltunk. Jézus nem így tanított. De hogyha odajössz még az Abcsel 10, ezt még megmutatom neked végezetül. Abcsel 10. Kornélius házába fog menni Péter, és így írja az ige. Cézáreában egy Kornélius nevű férfiú százados, úgynevezett itáliai seregből, olasz volt. Itáliai volt. Egy százados volt, egy pogány. Nem volt szent néphez csatlakozott. Nem adta meg neki Isten, hogy zsidó legyen. Jámbor és istenfélő egész háza népével egybe, aki sok alamizsnát osztogatott a népnek, szüntelen könyörgött Istennek. Látta látásban világosan napnak, mint egy 9. órája körül, az Istennek angyala beméne ő hozzá, és azt mondta neki, Kornélius, ő pedig szemét ráfüggesztvén, és megrémülvén mondta, mi az Uram? Azt pedig mondta neki, a te könyörkéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe, emlékezetnek okáért. Milyen érdekes, hogy ez az embernek a adakozása, vetése fölment, és ezt látta Isten. Most azért küldj Joppéba embereket, hívasd magasztos Simont, aki a neveztetik Péternek, a legjobbat küldte Isten neki. Ő egy Simon nevű Témárnál volt szálláson, kinek háza a tenger mellett volt, és megmondta neki, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliusszal beszélt, szólítá kettőt az ő szolgai közül, egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésre álltak. És mondtának neki, elmondtak neki mindent, és elküldi őket Joppéba. Másnap pedig, amíg azok menének és közelgetének a városhoz, felment Péter a háznak felső részére imádkozni 6 óra tájban. Megéhezék azonban, és akart enni, míg azonban azok ételt készítettek, száll ő rá elragadtatás. És látta, hogy az ég megnyílt, leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, 4 sarkánál fogva felkötve, és leeresztette a földre, amelyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadak, csúszómászállatok, égi madarak. És szózat lőn, és ez így jött lőn hozzá. Kelj föl, Péter, öld és egyél. Péter pedig mondta, semmiképpen sem, Uram, mert sohasem ettem sem közönségest, sem tisztátalant. És ismét szózat lőn ő hozzá, másodszor, amiket Isten megtisztított, te nem mond tisztátalannak. És pedig ez 3 ízben történt, és ismét felvitették az edény az égbe. Amint pedig Péter magában tűnődik, mi lehet ez a látás, amelyet látott, ímé férfiak, akiket Kornélius küldött, megtudakozván a Simon házát, odaérkezvén a kapuhoz. És bekiáltván megtudakozák, vajon Simon, ki neveztetik Péternek, ott van-e a szálláson. Ezt tettem utoljára, ezt a történetet. Szerettem volna gyakorlati módon mutatni Istennek az országát. Figyelj! Ez a Péter, aki túl van mindenen, azt meri mondani Istennek, hogy nem eszem meg. Erre Isten azt feleli 3-szor, amit Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Mit jelent ez az ige? Miért hoztam ezt az igét? Amikor a múlt tapasztalataiból élünk, bár lehettek ott sikerek, és Isten valami újat akar, valami többet akar adni, az soha nem lesz egyszerű. Péter olyan szabadságban él már, az identitása annyira épül, hogy Istennek meri azt mondani, mert tudta, hogy Isten adta ezt a látást, hogy én ilyet nem csinálok, mert én mindig is szent voltam, és nem megyek erre az irányba. Gondolom, azt gondolhatta magából, hogy jöhet tisztátalan a mennyből? És hogy mondhatja Isten arra, ami tisztátalan, hogy tiszta? A megfejtés, amit Isten meg akar tisztítani, arra nem mondjam azt, hogy tisztátalan. Háromszor mondja a nemet Péter, és ebben a történetben megvan az egyháznak a lehetősége, hogy a rutin, a tapasztalat és a régi elemek azt nem mindig működnek. Hogy amikor Isten fia azt mondja a tanítóknak, ha megértettétek, amiről beszélek a mennyek királyságáról a Máté 13-ban, akkor az Istentől tanítottak, az Isten országából tanítottak, az Isten országából átvett emberek, akik átvesznek az Isten országából tanítást, azok ót, újhat, egybe szerkesztenek. És tudod, amikor a szellem mozog, és egy új korszakot akar hozni az emberek életében, akkor az Isten országa oda állítja a szívet, ami valóságos. És ami eddig nem láttunk, az első blikre nem annyira igaz. Aztán, amikor jön egy magasabb szintű kijelentés, ahogy Péter is kapott egy üttörténeti jelentőségű kijelentést, amire nem volt fölkészítve, mégis be kellett vennie, és a Szent Szem később pedig hangformájában mondta, hogy vegye be. És ez volt az óriási üzenete Péternek, hogy Isten hit által tisztította meg Kornéliuséknak a szívét. Isten, amikor elkezd foglalkozni veled, Isten országából jövő információt nem birtokolsz, és a részletekben menőleg nem értesz. Majd amikor jön ez a leleplezés, ez a munka, akkor ki fogja forgatni a szívedet, és azt fogod mondani elsőre, hogy nem biztos, hogy hiszek ebben. Aztán a következő, amit le szeretnék tisztázni, hogy a távolság az Isten országában nincs. A te szíved határozza meg, hogy távol van-e Isten országa, vagy nem. Nem a szemed. A szemnek távol van, a szívnek sosincs. És még egy dolog. Amikor Isten országa elkezd működni, akkor azok a régi elemek, amikben hittünk, az ki lesznek egészítve. És amikor ezek a régi elemek nem működnek, akkor Isten föltárja a részleteket. Nem tudsz már menni ekkor a régi munkából, az óból, csak az újból. És ezzel zárom, ezzel a mondattal. Amikor Ábrahám egyik reggel föl lett keltve Istentől, mert Isten országa egy újat akar tanítani Ábrahámnak, az 1 Mózes 22-ben, akkor Ábrahám hajlandó volt. De azért, mert hajlandó, az nem jelenti azt, hogy hitben van. Azért, mert valaki kutatja Istent, nem jelenti azt, hogy ismeri Istent. És Ábrahámot letesztelte Isten, hogy valóban akar egy mélyebb kapcsolatot. Nem arról volt szó csak, hogy a hitét kipróbálja, hanem hogy megbízhat-e Isten Ábrahámban. Ábrahám hit által ment föl. Azt mondta, hogy elindulok és visszajövök a fiammal. És volt egy hely, amelyet látott előre szellemébe, hogy az az a hely, ahol neki majd meg kell állnia, és ahol Isten tudja imádni, azaz leborulni Isten elé, azaz találkozni Istennel. Nem mondta meg Isten neki, hogy hova menjen. Hit által kellett menni, mert a hitnek a macskakövei, azok a pontos definíciók és azok a pontos GPS koordináták, ahol Isten meg tud jelenni nálad, veled. Péternél ugyanígy volt. Péter nem volt felkészítve erre a látomásra. De a hit az, amin keresztül meglátta az igazságot, ahogyan mondja az ige, elkezdett gondolkodni, elmélkedni rajta, elmélkedett azon, Isten mit akar mondani neki. A kérdésem az, hogy van-e olyan korszakot, voltak-e olyan korszakot, van-e most olyan korszakot, amikor megkérdezted Istentől, Uram, mit akarsz nekem tanítani? Uram, mire akarsz rávezetni? Mert az ember nagyon könnyen kérdezi azt, hogy miért? De nagyon kevesen kérdezik meg, hogy hogyan? És ezzel zárom, hogy Péter egy olyan kulcsszereplője lett Istennek a mennyből, amelyen keresztül az evangélium pogányságra is ki tudott áradni, és megváltoztatta a világot. Szabad volt arra, hogy nemet mondjon, majd utána szabad volt arra, hogy igent mondjon, mindenfajta bűntudat nélkül. Mert látta Isten, hogy berögzült lett, annak ellenére, hogy Jézus látta megdicsültesbe, és 50 napig tanította őt. Nekem ez istenfélelem és alázat, tudjak az új felé kapaszkodni. Kész legyek arra, hogy Isten mikor megjelenik, akkor megmutassa a részleteket, a titkokat. Mert tudod, nagyon sokszor Isten elrejti a titkokat, és csak azoknak akarja megmutatni, akik ki akarják kutatni ezeket, és közösségbe akarnak Istennel lenni. Hogy azt a munkát végezzék, azt az együttműködést, ami erre Isten hívta el őket. Amen.